95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek. Azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Jég dupla viszkivel, ha volna két életem, ajándék, homok a szélben, skandináv éjszakák, egy szippantás a jóból, évszakok, kölykök a hátsó udvarból, akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, mennyit ér egy nő, kóborangyal, vigyázz magadra fiam, vagy éppen az egyik legpestibb dal, ami csak létezik, lövöldetér. Slágerek, amelyek azonnal beugranak, és ezernyi emlék, amelyek a bőrünk alá égtek, a közös bennük, hogy igen, mindegyik dal szövegét kivétel nélkül Horváth Attila írta, nincs olyan hét, hogy ezek a dalok ne hangozzanak el élőben valamelyik fővárosi rendezvényen, a nagy koncerthelyszínektől egészen a kisebb klubokig, egy ízig-vérig pesti alkotóművész, aki minden sarkát ismeri ennek a városnak. Én őszinte szeretettel köszöntöm Horváth Attilát, aki itt ül most, és itt mosolyog velem szemben. Én a magyar rockköltők rockköltőjének tartom őt.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és mindenkit üdvözlök, aki hallgatja most ezt a műsort. Picit hagy pontosítsak, én egyetlen egy slágert sem adtam a közvéleménynek. Én dalokat írtam, és azokat, akik szerették, esetleg elnevezték slágernek, tehát tulajdonképpen a közönség ajándékozott meg engem egy csomó slágerrel, nem én őket. Ugyanis az, hogy sláger, az egy dalnak nem a sajátja, az nem a hozzátartozó valamilyen elengedhetetlen tulajdonsága, hanem az egy jelző, amit később szeretetből a nézők vigyesztenek, illetve a hallgatók, a közönség vigyeszt hozzá, és hogyha nagyon sokan úgy gondolják, mint ahogy most te is, hogy nagyon sok sláger fűződik a nevemhez, azt én akkor nagyon szépen köszönöm azoknak, akik ezt slágerré tették, az előadóknak és a hallgatóknak.
Hát mind a ketten kellenek hozzájuk. Nem is véletlen a mostani apropó, ami miatt találkoztunk, hogy a Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületétől kaptál egy életműdíjat. És hát képzeld le, ez egy olyan műsor, ahol mindig valami eseményhez kapcsolódóan hívjuk a vendégeket. Tehát mindig valami olyan apropó van, most nyilvánvalóan a díjon túl, ahol lehet találkozni az alkotóval. De a te műveiddel szerintem nincs olyan hét, hogy ne lehetne találkozni. És most azért nézzük Budapestet, hiszen a Sláger FM elsősorban budapesti rádió, meg természetesen ott van a vételkörzet is, de hogyha a vételkörzetet is nézzük, akkor meg lehet, hogy hetente több ilyen koncert is van. Én a sok-sok rendezvény közül most kiválasztottam egyet, egy Charlie koncertet, ami március 1-én lesz, itt a Barba Negrában, a fővárosban, Mindenki valakiért címmel. Na, hogy a címet is te adtad, hiszen annak idején ezt a dalt szintén te írtad Charlie-nak. Éltetik a te szerzeményeidet.
Igen,
és ez kellene ők is, meg a közönség.
Igen, és ez mindig jó leső érzés, különösen, hogyha mondjuk bolyongok a városba, benézek ide-oda, és akkor szól a rádió valahol, vagy ha taxiba ülök, és szól a rádió, és a legváratlanabbul egyszer csak fölcsendül valamelyik olyan dalom, amire időnként úgy rászoktam csodálkozni, hogy édes jó Istenem, ezt már közel 50 évvel ezelőtt írtam, és még 50 év után is működik, és emberek szeretik, és ismerik, és hallgatják, hiszen 1972 óta, tehát most már több mint 50 éve számolom én a úgynevezett, most idézőjelben, de nem tudok rá jobb szót, hogy a profi pályafutásom, mert előtte a amatőr korszakomban azért már a saját zenekarommal mi 60-as évek közepén írtunk saját dalokat, de hát az még nem nagyon jutott el a közönséghez, illetve csak egy nagyon-nagyon-nagyon szűkörű közönséghez. Tehát a 72-es indulás, ami Balázs Fecóval közös indulásunk volt, hiszen a Taurusban írta ő is az első dalát, ami már így hivatásosként írt, vagy tehát egy hivatásos zenekarnak írta, és én is ott írtam az első olyan szövegemet, ami tényleg a nagy közönség elé került, illetve hát nem is csak az elsőt, hanem rögtön a mély vízbe dobva a Taurusnak a teljes koncertprogramját, illetve annak a szövegeit nagy rész Balázs Fecóval de Radics Bélával vagy Somm Lajossal közösen dolgozva és írtuk.
Gyakorlatilag ezt ismerte most el a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete. Ezt a most már 52 évet, ha jól számolom?
Igen, és nagyon megtisztelő ez a díj, különösen azért, mert ez szakmai díj tulajdonképpen, ezt pályatársaim, kollégáim tartottak engem érdemes rá, hogy megkaphassam. Különösen azért még inkább érdekes és értékes számomra, mert több korosztállyal fiatalabb pályatársaim gondolták úgy, hogy az én eddigi munkásságomat egy ilyen életműdíjjal esetleg illik jutalmazni. Talán nem nagy köpésök, hogyha azt mondom, hogy mert egy kicsi keserűség is van ebben, hogy ez nekem már a harmadik életműdíjam, hiszen 2007-ben az Artisztius életműdíját kaptam meg, ugye ez a Szerzői Jogvédő Iroda és Egyesület, tehát az is egy szakmai közönség által, tehát szintén kollégák és pályatársak által odaítéldi. 2012-ben pedig a 60. születésnapom évében a Nagy Sportcsarnoki életmű koncert után a Fonogram életműdíját vehettem át, ami meg azért különleges, mert szövegíró még olyat soha nem kapott.
Igen.
Tehát azt általában zenészek szokták kapni, tehát előadók, színpadi emberek, esetleg olyan emberek, akik a lemezek létrejöttében segítenek, mint hangmérnök például. De dalszövegíró még soha nem kapott Fonogram életműdíjat. És azóta sem egyébként.
Hát képzeld el, én most, ahogy vártalak téged, az előző napokban elővettem újra a Jég dupla viszkivel című kötetet, ami rólad szól, az életedről. Elővettem a 4 CD-s exkluzív életmű válogatásodat is, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, amit egy szövegíró megkaphat, azt megkaptad Magyarországon, hiszen téged ismernek az emberek. Általában a dalszövegírókat nem szokták ismerni, de téged annyi koncerten mutattak meg a közönségnek, életmű koncerted volt az arénában, ez eleve egy óriási dolog, és tényleg mindig a sarokpontoknál, a mérföldköveknél volt valami nagyobb esemény, hát ha más nem, egy könyv megjelenés, vagy egy 4 CD-s válogatás, szóval téged lehetett látni azért folyamatosan.
Két részből áll tulajdonképpen a pályafutásom ilyen értelemben, mert nagyjából ugye 72-ben kezdtem, az első 20 évben nem igazán ismertek az emberek, sőt mondhatnám, hogy egyáltalán nem. Talán a nevem az már elhangzott itt ott, de az arcomat biztos, hogy nem ismerték, mert akkoriban még sem az nem volt divat, hogy esetleg egy nagyobb koncerten egy bemutatás vagy egy meghajlás erejéig felszólítsanak, fölhívjanak a barátaim a színpadra. Sem az aranylemezek átadásánál nem volt divat az, hogy a szerzőket is esetleg megjutalmazzák egy ilyen aranylemezzel, vagy esetleg még nyilvánosságot is kapjon.
20 évig nem is kaptál aranylemezt?
Nem, azokból, ugyanis abban az időben az volt a divat, hogyha valamelyik lemez aranylemez lett, és itt azért mondjuk olyan emberekről, vagy zenekarokról beszélünk, mint mondjuk a Piramis, vagy a Korál, Balázs Fecó, legyártotta a lemezgyár egy darab aranylemezt, azt odaadta, átadta ünnepélyes kereteket a zenekarvezetőnek, és akkor ezen megosztozzatok, ahogy akartok. Hát nyilván mindig a zenekarvezető falára került, de az, hogy egy pláne nem is zenekaritak, hanem egy külső szövegíró kapjon ilyen elismerést, az nem volt divat. Aztán a 90-es évektől kezdve, amikor már ugye más rendszerben működött az egész zenei élet is, tehát akkor már másfajta módon szerveződtek a koncertek, és akkor már inkább a koncerteken volt a hangsúly, mert a lemezeladások akkor már eléggé csökkentek. Akkor már több alkalommal is előfordult az, hogy az én nevem is gyakrabban szóba került, esetleg már egy-egy sajtótájékoztatón részt vettem én is, színpadra felszólítottak egy-egy ilyen meghajlás erejéig, tehát sokkal több rádió, illetve tévé beszélgetés is zajlott, aminek része voltam. Az írott sajtóban is egyre többször kérdezgettek, és írtak egy rövidebb vagy hosszabb cikket, vagy riportot, vagy interjút velem, tehát körülbelül a pályafutásom második felében elindult az, ami miatt ma már tényleg úgy gondolom, hogy ismernek az emberek, Bár ez olyan nagyon felemás érzés nekem, mert azzal, hogy én háttérember vagyok, azzal én azt választottam, hogy nem akarok a középpontban lenni, és mai napig is vannak olyan hangulatok, amikor én legszívesebben elbújnék az emberek elől, és szeretném, hogyha mondjuk lenne egy ilyen láthatatlanná tevő sapkám vagy köpenyem. És a legmeddöbbentőbb, legváratlanabb helyeken érnek a legnagyobb meglepetések, pro és kontra. Aha. Tehát vannak olyan helyek, ahova én bemegyek, és szakmai helynek gondolom, és azt hiszem, hogy én itt bejövök, akkor engem itt mindenki ismer. Kiderül, hogy egy túrót. Szakemberek ott ülnek, idézőjelben mondom szakemberek, akik ugye intéznek a dolgokat, és fogaluk nincs, hogy kivel beszélnek, amikor velem beszélgetnek. Ellenben olyan helyeken, ahol meg úgy bátran elengedem magam, mert azt mondom, na itt aztán tuti, hogy a kutya se ismer, hát először is nem olyan közegben vagyunk, másrészt esetleg a világ másik végén vagyok, mondjuk Ausztráliában, és ott egyszer csak teljesen váratlanul rám köszönnek, és pontosan tudják, hogy ki vagyok, és örülnek annak, hogy találkozhattunk, és válthattunk egy-két mondatot.
Hát már hihetetlen ereje van a szavaknak, amiket leírsz, meg a dalszövegeknek. Egy-kettő úgy nézel ki, mint egy rockstar. Tehát egyébként a fizimiskád, meg a karaktered, az öltözéked, a megjelenésed, az teljesen olyan. Tehát mint a minimum a piramisból léptél volna elő.
Érdekes módon, már nem emlékszem, hogy a londoni vagy a New York-i repülőtéren egy fekete, gyönyörű, szép lány, aki ott teljesített szolgálatot, szerintem a bevándorlási vagy útlevelkedő, erre már nem emlékszem, az úgy rám nézett, mosolygott, és kérdezte, hogy hol a motorom. És akkor mondtam, hogy itt van a szívemben, mert egyébként nincs motorom, nem is tudok vezetni, jogsim sincs, kocsim se volt soha, tehát autóm se volt soha. Valahogy ez engem egészen fiatal sráckoromban sem érdekelt, holott ugye akkor a gyerekek, a fiú gyerekek azok, hú, Warburg, már mint az én gyerekkoromban, meg Moszkvics, meg hú, micsoda kocsik, meg micsoda autók, tehát az, hogy nyugati autóról ne is beszéljük, és minden egyes gondolatuk e körül forgott, és ez volt a nagy szerelem és a nagy vágy, hogy majd egyszer, ha nekem is lehetne kocsim, vagy lesz majd biztos, és akkor milyen lenne. Balázs Fecóval is folyamatosan arról beszélgettünk, pontosabban ő próbált belem arról beszélgetni, hogy adjak neki tanácsot, hogy milyen autót vegyen, Fiatot vagy Volkswagent. És hát ez még a kezdetek kezdetén volt, még a 60-as évek vége, 70-es évek eleje. Aztán volt neki már nagyon-nagyon sokféle kocsija, és mindig büszkén mutogatta, hogyha volt valami új és érdekes és különleges, és én meg ott álltam, hogy nem értettem, hogy ez most
miről beszél,
hogy mitől olyan különleges, hogy autó be kell ülni, aztán a mai napig én rengeteget ülök autóban egyébként, vagy kollégáim, barátaimmal megyünk valahová, vagy ha nem, akkor taxival közlekedik, jövök, megyek. Beülök egy autóba, kiszállok egy autóból, mondjuk, hogyha valamelyik barátom autójáról beszélünk, akkor mondjuk századszor ülök be, és századszor szállok, és fogalmam nincs, hogy milyen típusú autója van. Engem mindig valami olyasmi érdekelt, ami a kreativitással kapcsolatos. Ugye gyerekkoromban sokáig tanultam zenélni, de párhuzamosan én ilyen képzőművészeti álmokat is dédelgettem, imádtam rajzolni, festeni, és nem is voltam benne talán tehetségtelen. Aztán a 60-as évek közepétől kezdve meg teljesen egyértelműen eldőlt, hogy ami nekem a nagy dolog, és amire én az életemet szeretném valahogy fölépíteni, ha nem is arra építeni az életem, de hogy az mindenképpen az életem része maradjon, ameddig én létezem, az a beat pop, később rock zene volt, és az aztán minden figyelmemet olyan fokon kötötte le, hogy lassan már szinte azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az ügyben szakbarbár vagyok, mert az élet gyakorlati, ilyen praktikus kérdéseiben roppant tájékozatlan tudok lenni, mert még ha meg is hallom azokat az információkat, amiket meg kell hallanom, hogy tájékozódni tudjak valamilyen ügyben, az abban a pillanatban, hogy azt elintéztem, az már szinte az egyik fülemembe, a másikon ki, ha ugyanezt olvastam, akkor az egyik szememem be a másikok ki. Tehát ennyire. Jó, még a csajozás az érdekelt, de...
Az most is?
Hát azért lélekben még most is
fizikai értelemben, rockstárok vagyunk.
Fizikai értelemben azért már így 72 évesen az ember meggondolja, hogy milyen kalandokba megy bele, vagy egyáltalán bele szeretne még menni bármilyen kalandba.
Hát de amíg lélekben megmarad, addig tudnak születni új dalok.
Hát már 20 éve azt mondom, hogy én már biztos, hogy a következő dalt nem fogom tudni megírni. Ha lemezről van szó, akkor meg aztán pláne nem, mert már mindent megírtam, nem lehet már, mit lehet még kitalálni. És aztán az elmúlt 20 év alatt, hát, és valahogy azért sikerült mindig valamit újat megtalálni, és megfogalmazni, és talán nem is rosszul, mert hát a visszajelzések azért azt jelzik, hogy jól működnek a dolgok.
Neki lehet ugrani a következő 20
évben. Tehát én azt mondom, hogy szakmai értelemben én mindent megkaptam az élettől, amit meg lehet kapni Magyarországon, sőt, még nemzetközi tekintésben is van egy-két olyan dolog, amire büszke vagyok, és amit nagy ajándéknak tekintek az életben, az élettől. Uh-huh. Például a zene nagy ajándék az, hogy gyakorlatilag a félvilágot bejártam, és ez nem fordulhatott volna elő, nem történhetett volna meg, hogyha én annak idején nem ezt a pályát választom, és nem olyan módon vetek mindent ennek alá, ahogy azt tettem, mert én ezt nagyon tudatosan, nagyon eltökélten, és nagyon komolyan csináltam. Ahogy Karinti mondta annak idején, hogy humorban nem ismerek tréfát, én a zenében és a dalszövegírásban nem ismerek tréfát, abban rettenetesen szigorú vagyok, de elsősorban saját magamhoz. Egyéb ügyekben pedig én nem tudom, hogy nálam szelidebb ember létezik-e a földön, de mondom, abban a pillanatban, hogyha a rockzenéről, illetve a dalszövegekről van szó, akkor azonnal átmegyek kőkeménybe és brutálisan őszintébe.
Na mindjárt beszélünk ennek a lélektanáról is, erre a blokkra nekem végszónak ez tökéletes. Megvan a mondás, Attila, hogy jó társaságban repül az idő?
Hát hogy a fele?
Hát képzeld el, hogy a fele már el is repült
a
műsornak. Még millió kérdésem van, nem menj kérlek sehová, arra kérlek, a hallgatókat is, biztos vagyok benne, hogy nekik is még millió kérdésük van. Kérem is őket, hogy az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő részben. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, is ígérem, folytatódik a slágerkult.
Ez a Sláger FM.
Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Horváth Attilának még jobban. Örülök a dalszövegíró királynak. Én mondhatok ilyeneket, bocs, hogy jelzőkkel illetlek, de jégdupla viszkivel, homok a szélben, kölykök a hátsó udvarból, mennyit ér egy nő, évszakok, és hosszan-hosszan sorolhatnám még azokat a slágereket, amelyekhez mind-mind kötődik valami élményünk, és a közös bennük, már mondtam, hogy mindegyik dal szövegét Horváth Attila írta. És nincs olyan hét, hogy ezek a dalok ne hangozzanak el valamelyik fővárosi rendezvényen, a nagy koncerthelyszínektől a kisebb klubokig, ahol még Attila is ott van ráadásul, és akkor még meg sem említettem azokat a helyeket, ahol csak megszólal, akár a rádióból, akár a zenegépből egy-egy szerzemény. De március 1-én a Barba Negrában élőben is lehet hallani a Charlie-nak írott dalokat. Mindenki valaki, ez lesz a koncert címe. Az a durva, és ezen gondolkodtam most, amíg hallgatlak, hogy meglátlak, és hát tényleg az az érzésem, mintha ismernélek. Hát hiszen a dalszövegeik dalakítottak, formáltak gyerekkorom óta. Nekem a kocsiban komplett Horváth Attila válogatásom van olyan dalokkal, amiket ember nem biztos, hogy ismer, mert ugye a legtöbben a slágereket ismerik, amiket akár ők tettek nagyjá, hogy elmondtad az elején, de hát az, hogy én Cserháti Zsuzsa Semmi sem új című dala, vagy a Maraton, ő is írtől kezdve az Elveszettek angyaláik, hogy a múltkor bementem egy gyors étterembe, és ott volt a Takács Tamás. Megláttam, hogy mondom, figyelj ide, az Álmodban jönnek a démonok, lemezt hallgattam az előbb a Szenátort, azt mondja, jó ízlésed van. Ez volt a válasz. Hogy én a Charlie-tól is például azokat a dalokat kedvelem, amelyek nem feltétlenül lettek egy ország által énekelve vagy ismerve, ez az az álomtól kezdve a varázs nem múlt elég, amiből egy dal rész, vagy egy részlet, még ugye a lemez címe is lett a fűszercseppenként, tehát ezek kincsek, ezek gyöngyszemek számomra. Nézzük a slágereket. Tehát amikor, és csak hogy tudod-e, hogy tulajdonképpen te olyan magokat ültettél el az emberekben, hogy egy manapság mi megy? Hát mindenki küldözget mindenféle fotót a közösségi oldalakon, és akkor kapják a fotót, és mi a legnagyobb duma? Az, aki szép, az reggel is szép. Hát te tőled idéznek. Tehát ezzel csajozni lehet. Tehát olyan mankókat adtál az embereknek, ami nem biztos, hogy tudatos volt, de hogy ezer élete van egy-egy ilyen dalnak.
Amit leírok, az mindig tudatos, illetve legyünk pontosak. Amikor írom, akkor nagyon nem tudatos, akkor baromi ösztönös. Csak aztán legalábbis a professzionális szövegírásnak az a lényeg, hogy utána van egy következő fázis, amikor már nagyon-nagyon tudatosan saját magasztodsz nagyon szigorúan. Újból át kell nézned, amit leírtál egy ilyen eufórikus állapotba, és baromi boldog voltál, hogy de jót írtam. Azt újra át kell nézned, hogy tényleg olyan jó az. És ilyenkor van a legnehezebb dolgom akkor, amikor van két olyan sor mondjuk egy dalban, amire én azt mondom, hogy Jézus Mária, hát ezt mondja az Istenbe tudtam kitalálni, hát és zseniális ez a két sor, ellenben nem illik bele a dalba, úgyhogy kegyetlenül kuka.
És a kukából sose kerül vissza az a két sor máshova?
Épp azt szerettem volna most mondani, hogy ahogy minden alkotó embernek, vagy bármilyen kreatív területen alkotó embernek, nem egyszer fordult már meg a fejében, hogy éjszaka álmodom meg a legjobb ötleteimet, a legjobb gondolataim akkor jönnek, hogy milyen jó lenne valami olyan szerkezetet, hát hiszen a mai technológia az már, mai tudomány az már tartott, hogy akár simán lehetne egy olyan szerkezetet, ami készíteni, föltalálni és készíteni, ami rögzíti az ember agyműködését álmában, igen, például, igen. És ez dekódolja, és az ő szakmájának a paramétereire átfordítja. Uh-huh. Az én esetemben mondjuk szavakat, gondolatokat, mondatokat írna le, amiket én elméletileg megálmodtam, mert ha nincs ilyen gép, akkor az ember a legtöbbét elfelejti. Fölébred és emlékszik rá, hogy valami zseniális motoszkált az agyamban, de az Úristennek se emlékszem rá, hogy mi az. És egy idő után rájöttem, hogy tök fölösleges lenne egy ilyen szerkezet. Ugyanis ha az, amit én megálmodtam, az tényleg annyira jó volt, akkor az a tudatalatt ott maradt, és az majd valamikor egyszer előjön. Én valószínűleg nem fogom tudni, hogy na most előjött az, amit, mit tudom én, 3 évvel ezelőtt egyszer álmodtam, de nem is dolog, nem is kell, hogy én azt világos tudjam, de valószínűleg az egyszer majd előjön. Na valószínű, hogy a kukából is visszajönnek gondolatok vagy mondatok, esetleg úgy, hogy én nem is tudok róla.
Aha. Na most azon is gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ezt a várost nálad jobban szerintem ember nem ismeri.
Mert a kocsma részét gondol.
Tudom, igen. Hát olvastam, én követtem a Facebook oldaladat, zseniális, tehát te posztokat is zseniálisan írsz, nem csak dalszövegeket, és olvastam, hogy a piramis egyik legendás lágere, az egy olyan cukrászdában született, ahol mivel adták a somlóit?
Vanília, tehát nem csokoládé, hanem vanília.
Vanília volt rajta. Nem is ettem még olyat.
És ez zseniális, imádtam.
Melyik piramisdal készült ott?
Őszintén akarok élni.
Tényleg.
Ami ugye az egyik arszpoétikám.
Igen. No, visszatér egy icipicit erre a Pestre. Én egy ízig-vélig pesti karakternek tartalak téged. Te mondtad, hogy oké, a kocsmákat ismered a legjobban, de hát neked aztán, persze sokaknak, de hát még az, ha te ömleszte kapod az energiát, akkor az élmények is ömleszte vannak Pest akármelyik fellépő helyéhez. Tehát hogyha te elmész az Ify Park, vagy ott a Várkertbazár környékén, visszajönnek a régi emlékek?
Igen, természetesen. De azért kiegészítenélek, mert ugyan én Budapesten születtem, és világéletemben Budapesten éltem. Én a gyerekkorom felét körülbelül, tehát minden iskolai, igen, szűnidőt, a nyarakat, a tavaszi, a téli szüneteket, mindent, azt én falum, a Mátra aljába, egy kis faluba töltöttem a nagymamámnál.
Meg is írtad a Deágynak. Ugye neki írtad meg a falum volna jó?
Hát meg a Charlie-nak, hogy vidékre költözöm,
tényleg?
Igen, ez több alkalommal is ezt a témát kerülgettem. mert én azt az életet nagyon-nagyon szerettem, és irgalmatlan nosztalgiám van a falusi lét iránt, echte városi srácként.
Hát közben talán volt
tehát
is.
Ez a két laki élet, ez engem megmaradt? Mindig vonzott, és megmaradt, uh-huh. megmaradt, mert van egy nyaralom, ami nem Budapesten van.
Uh-huh. Nincs messze.
Duna mellett.
És ott is szól a sláger.
És ott is szól a sláger. Meg időnként, hát mostanában már nem, de régebben azért voltak hatalmas nagy, akár 40-50 személyes kerti bulik is, amiket a szomszédok is hallottak, és én persze, hogy jó viszony legyen, mert egy nagyon kis, rövid kis csendes utca, hogy jó viszony legyen, olyankor én az összes szomszédomat is meghívtam, hogy mulass, és ők meg boldogan jöttek, mert olyan emberekkel találkoztak, és tudtak beszélgetni, akiket egyébként csak a tévében láttak időnként. Úgyhogy ez a két laki élet, ez
megmaradt.
Ez megmaradt.
De szereted még a fővárost?
Persze, hogy szeretem. Hát, ahogy mondtad, én alapvetően világvárosi gyerek vagyok. Csak ahogy korábban a beszélgetésünk során mondtam, hogy én inkább azért olyan visszahúzódó típus vagyok, tehát a várost sem a nyüzsgéséért és a zajáért és a rohanásáért szeretem, hanem amikor időnként úgy meg lehet egy kicsit állni, és rá lehet csodálkozni akár egy épületre, akár egy hídra, uh-huh. akár arra, hogy nézem, ahogy emberek mennek a dolgukra, vagy éppen most vasárnap van, vagy hétvége van, és szabad idejük van, és akkor csak úgy sétálgatnak. Meg imádom nézni a turistákat, ahogy örülnek annak, hogy itt lehetnek, hogy itt vannak. Ezek baromi jó dolgok, és nagyon-nagyon szerettem, igen, mindig is a kocsmákat, de itt ne szó szerint és mert én már egész fiatal korom óta minden olyan helyet, ahol lehet alkoholos italt kapni, én kocsmának hívok, legyen az, mit tudom én, egy ötcsillagos szállónak az étterme, számomra az is kocsma, mert ott lehet alkoholt kapni, tehát akkor az. De a kis kocsmáktól kezdve, ami viszont nagyon hiányzik, például az általam nagyon szeretett városból, eltűntek ezek a piros kockás, abroszos, kis családias vendéglők, kerthelységek, ahol különösen, ahol még élő zene szólt. Ezek nagyon hiányoznak, ezek nagyon eltűntek.
Hát, ha most ötletet adtál valakinek, aki lát ebben fantáziát.
Nem bánnám, de azért olyan nagyon sok reményt ehhez én nem fűzök, mert az ilyenfajta ötleteim, amik valamilyen módon az üzleti szérát célozzák, azok soha nem szoktak sikerülni. Nagyon-nagyon idegen tőlem az a világ.
Nyilván a világ változik, de ez a dolgok természetes rendje. Az emberi kapcsolatok változnak-e? Például a kollégákkal, a te korábbi szövetségeseiddel, Charlie-tól, mobilmániásokon át.
Hát sajnos sokukkal megváltozott nagyon a kapcsolatom, ugyanis már nincsenek közöttünk.
De nyilván őket nem említve.
Velük nagyon megváltozott a kapcsolatom, sajnos
gondoltam. De mi van az élőkkel?
Nem igazán változott.
Most tehát ugyanúgy hívjátok, keresitek egymást, ott vagy a nagy koncerteken mindenkinek?
Igen. Ha nem vagyok ott, akkor az miattam van. Vagy a lustaságom miatt, vagy azért, mert akkor éppen ilyen visszavonulós korszakon van. De úgy egyébként igen, a nagy koncerteken
ott
vagyok, és olyankor még fölismerik a színpadra, és az meg velőtrázó érzés, hogy akkor hirtelen úgy ömleszve és koncentráltan
megkapod az
energiát. Milyen energia jön a közönség felől. Az alapvető érzések azok nagyjából mindenkiben közösek. Tehát olyan nagyon nagy találmányt a rock szövegíró sem tud, mint ahogy az egész világirodalomban 10 alapvető témánál többet nem tudunk összeszedni, nem tudunk felsorolni. Az, hogy ezeket az érzéseket az ember hogy fogalmazza meg, és hogy fejezi ki, na az különbözteti meg, mondjuk akár a rock zenészt, a lírai költőtől, vagy a filmművésztől, vagy, uh-huh. Vagy a magyar tanártól, vagy a sífutótól, vagy a futballistától, vagy az öreg nyugdíjas parasztbácsitól, vagy nénitől. Tehát nem az érzések különbözősége, hanem hogy azokat hogyan adjuk, uh-huh. hogyan visszük, hogy hogyan tárjuk a nyilvánosság elé, és hogyan fogalmazzuk meg, és milyen töltetet adunk neki, és milyen szegmensét hangsúlyozzuk ki esetleg uh-huh. adott pillanatban. De a lényeg az, hogy őszintén érintse meg mindazokat, akiket felsoroltam, hiszen az ő érzéseik sem különböznek olyan nagyon.
Én meg azt szeretném, hogyha minél gyakrabban jönnél, mert...
Hát hívjatok minél gyakrabban.
Én foglak is hívni, nem is laksz messze innen a stúdiótól, úgyhogy pláne örömmel látlak és várlak. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és még egyszer szívből gratulálok a díjat, hogy hozza a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének életmű díjához.
Ezt nagyon szépen köszönöm neked, a díjat pedig természetesen a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének, akiknek a saját pályájukon, a saját életükben legalább olyan sikereket és olyan hosszan kívánok, mint amilyenben nekem részem volt, amilyen ajándékot én az élettől kaptam.
És csillogjon így a szemük azoknak az embereknek, akik hallgatják a dalaidat, mint most a tiéd, akkor nagy baj nem lesz a következő 20 évben se. Köszönöm, hogy itt voltál. Horváth Attilával beszélgettem, kedves hallgatóink, a magyar dalszövegírás királyával. Én mondhatok ilyet, még akkor is, hogyha mosolyogsz rajta. Kedves hallgatóink, köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, most bezárom a slágerkult kapuját. De holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt és értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.